A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. Napvendége ma este itt a Trend FM-en professzor dr. Heinrich Balázs, a Budapesti Gazdasági Egyetem rektora, vagy jelenlegi rektora. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Ugye azért mondtam ezt ilyen furcsán a végén, mert hogy idén júniusban lejár a megbízatása, most már ez a második ciklus volt, amíg ön vezette az egyetemet. Úgy gondoltam, hogy erről érdemes beszélni itt rögtön az elején. Mennyire várja ezt az időpontot? Egyáltalán jó szó-e, hogy várja ezt a határidőt, hiszen azért két cikluson keresztül ön vezette a Budapesti Gazdasági Egyetemet, természetesen a kollégáival együtt, de hát mégiscsak ön szabott irányt, ön volt az, aki egyeztetve a kollégákkal azért mégiscsak kitalálta, ha lehet ezt így mondani, hogy mi legyen, merre tartson ez az intézmény, hogy várja ezt az alkalmat, amikor majd át kell adni a vezetést.
Nem is tudom, melyik a megfelelő ige, hogy ez a várakozás-e. Az biztos, hogy ez egy szerintem szerencsésen hosszú folyamat bennem is, hogy azért ez egy elég régen tudott döntés, tény részemről is. És akkor inkább úgy fordítanám át, hogy megpróbálom, sőt teszek érte, hogy ezt jól éljem meg én, éljük meg azok a vezető kollégáim, akikkel együtt dolgoztunk, mert azért azt a sok egyes szám egy személyes felvezetést, amit az előbb mondott, azért igen, papíron vagy felelősség szintjén nap végén tényleg a, mondjuk egy egyetem esetében a rektor az, aki bármiért tulajdonképp felelős, amit az egyetemen történt, de hát hál' Istennek nekem is volt olyan szerencsém, már ezt azért nehéz tisztán szerencsének nevezni, hogy egy olyan csapattal dolgoztam együtt, akikkel hát így együtt lélegeztünk, dilemmáztunk, vitatkoztunk folyamatosan. Tehát ebből a kimondatlanul is, de valahol ez benne volt, ebből a lelki-szellemi teherből, ez azért nem úgy volt, hogy egyedül az én vállamat nyomta.
Világos, és én pont erre is gondoltam, hogy önmagában ezek a viták, ezek a megbeszélések, ezek a dilemmázások, ahogy ön fogalmazott, hát ezek adják az élet sova borsát. Ezek nem fognak hiányozni?
Hát keresek más dolgokat is, de inkább úgy tudnám mondani, vagy oda-vissza mennék, hogy én egy egyetemi családból származom, a szüleim is egyetemen dolgoztak, tehát nekem önmagában persze az egyetem is egy szellemileg, egy tiszteletre méltó hely, tehát én a mai napig külföldön is, ha bemegyek egyetemekre, én először ámulok. És így néz áhítattal az ember, hogy mi tudás született ott. Tehát mondjuk maga a rektori pozíciót is én még mindig azt gondolom, hogy egy ilyen nagy régiesen hangzik, de tisztességnek gondolom. És igen, ez egy végtelenül jó szellemi izgalom, amit itt említett, hogy ez de biztos lesz olyan része, ami hiányozni fog, hogy ne, de már most is azon teszek is érte, hogy más szintén egyetemhez kötődő szellemi izgalmakban, megbeszélésekben, vitákban, mert ezek csodajók, hogy ezekben legyen részem.
Volt-e olyan dolog, amire most azt mondja, hogy az elmúlt időszakban, 8 évben nem nagyon volt rá ideje. Pont abból kifolyólag, hogy ön a rektor. Hogy arra most több ideje jut, tehát, és most nem feltétlenül pihenésre gondolok, hanem kifejezetten mondjuk olyan tevékenységre, amit korábban végzett, csak most talán nem volt ideje rá. Meg a feladatai egyszerűen nem arra vitték, tehát nagyon nagy kitérő lett volna, ha most azzal is foglalkozik.
Erre klisésen vagy megszokottan azt szeretik mondani a leköszönő rektorok, hogy most már aztán végképp még többet fogok kutatni, mint eddig. Igen, ebbe tehettem volna én is többet, ha több időm van, de erre történetesen figyeltem, hogy ne essek ki a tudományos életből, tehát azt úgy tudnám mondani, hogy nagyjából rendben van, de biztos, hogy többet fogom majd művelni. Ami még erősebb hiányként jelent meg, az például az oktatás. Én nagyon szeretek tanítani, Magyarországon és külföldön is.
Én azt gondoltam, hogy ezt fogja mondani elsőre. Bocsánat, igen.
Hát akkor tulajdonképp ezt is mondom, mert az előzőről csak elmondtam, hogy ezt szokták mondani, de most én megmondom ezt. Tehát igen, annak az izgalma, minden oktatás, most nemrég 2 hete voltam Lille-ben, Franciaországban, oda járok 10-valány éve, az minden egyes kurzus egy meccs. Azt meg kell nyerni, azt a meccset, mindig más hallgatók, akiket meg kell nyerni annak a témának, meg kell győzni arról, hogy én érdemes vagyok arra, hogy velem időt töltsenek. Mai napok tudok ezen izgulni, izgulok is előtte, és nyilván annál nagyobb öröm a vége, amikor most is megtapsoltak, vagy odajönnek utána. Na, ebből egy kicsit többet biztos, hogy szeretnék csinálni.
Érdekes ez a külföld, és lehet, hogy folytassuk ezzel, mert hát most már talán egy 1,5-2 éve volt, hogy egy kutató professzor ült itt velem szembe, és ő nem túl jó kedvel, de azt mondta, hogy kint Kínában adott elő vendégoktatóként, és hogy ez egy olyan boldogság volt számára, mert hogy ő ennyi figyelő szemet sem Magyarországon, de még Európában sem látott az egyetemi padsorokban. Ennyire lelkesen kérdező, ennyire pontosan felkészült hallgatókkal nem találkozott, és ő ezt ilyen figyelmeztetésként mondta, hogy tessék figyelni, mert a kínaiak annyira szorgalmasak, hogy mi az egyetemen is sokkal jobban figyelnek. Ön ezt meg tudja erősíteni, és nem tudom, hogy Kínában volt-e, de hogy mit tudom, Párizsban adott elő, gondolom Európa más részén is, és Magyarországon is. Ön ezt hogy tapasztalja?
Adtam elő egyébként Kínában is, de kínai hallgatókat is tanítottam máshol. Én majdnem ugyanezt éreztem, de az már 11-nány éve volt Indiában, hogy mekkora ambíció van a hallgatókban. Ott is egy ilyen MBA kurzust tartottam, és a legvégén tulajdonképp mondták, hogy hát jó-jó ezek a követelmények, amiket én alig mertem feléjük támasztani. Mondták, ez nem volt azért annyira nehéz, tehát voltak ennyire őszinték. De én úgy vagyok ezzel egy kicsit, hogyha az ember, ahol van egyszer Franciaországban, olyan a motivációjuk, nem mintha csak francia hallgatók lennének, mert nagyon vegyes, vagy itthon is, tehát hogy ez igen, kellemesebb lenne állandóan olyan hallgatókkal együtt dolgozni, mert így tudnám mondani, akiknek minden vágyuk ez, hogy aznap ott legyenek és előre készülnek is. Hát nem ez a helyzet, sőt nem is ebbe az irányba megyünk, de szerintem az meg a mi felelősségünk, és van is egy ilyen prezentáció technikai alapelv, hogy azt nem engedheti meg magának egy előadó, hogy ne legyen érdekes. Csak arra csodasokat kell készülni, hogy hogyan legyen érdekes valaki, ahhoz képest persze, hogy kiknek fog beszélni, kikkel fog együtt dolgozni. Tehát ez az érdekessé lenni, azt szerintem nem csak stílus kérdése egyáltalán, hanem nagyon sok felkészülés kérdése, és akkor lehet, hogy nálam is azért van, még a mai napig tudok izgulni ezen, hogy tudok-e aznap érdekes lenni.
Egyébként titkon erre gondoltam én is, hogy ezt fogja mondani, mert egyébként, mikor mondtam, hogy ez mindig egy kihívás, mindig egy izgalom, hogy mi lesz akkor, mintha egy ilyen színházi előadásra készülne, és akkor ezek szerint ez a mai napig tényleg ilyen, hogy még ha olyan témában ad is elő, amiből akár a múlt héten, azt mindig újra kell nézni, újra kell végig gondolni, hogy akár még ugyanannyi ideig végig is mondani magában, hogy miről szeretne beszélni, hogy az érdekes lesz. Legyen.
Igen, tehát hogy a nagyon jó a színházi előadás hasonlat, miközben lehet, hogy ezzel sok oktató kollégám nem értene egyet, de szerintem az kifelé egy jobb minőséget biztosít, ha az ember úgy gondol arra, hogy igen, a színpadon áll valahol, megítélik emberek, nem szórakoztatnia kell, ahogy mondtuk is, de érdekesnek kell lenni, mert különben, ha nem nyerem meg magamnak a hallgatóságot, az egy kidobott idő. Nekem is, de egyébként nekik is. És igen, miközben természetes, hogy mondjuk én 30 éve tanítok, hogy van egy alap, amit mondjuk így, ha nem készülnék föl is, beküldenek, nem biztos, hogy feltűnne a hallgatóságnak, de hogy aznapra és nekik érdekes legyen az ember, arra biztos, hogy készülni kell. A másik, amit, tehát tulajdonképpen a legnagyobb feladatnak, de nagyon kellemes és nagyon stresszes feladatnak éltem meg rektorként, az a diplomaosztó beszédek. Tehát annál komolyabban én nem vettem semmit. Tényleg.
Mert ugye ezekkel a beszédekkel is ne felejts a szavát, ugye általában pont ezek a nagy ünnepségek, a nagy ünnepi beszédek, amikor kötelező jelleggel az intézményvezetőtől kezdve mindenki megszólal. Szóval ezek szoktak azok a kötelező cuccok lenni, hogy az ember letudja óvodától egyetemig, hogy nagy kedvencemet idézem. Szóval, hogy én megértem ezt a fajta izgulást, ott aztán még azt is várják el, hogy na, ez most megint el fogja mondani az összes kötelező lózungot, mert hiszen előttünk az élet és hajrá. Önnek is ez a problémája vele? Tehát ön sem nagyon szereti igazából az ilyen típusú dolgokat, tehát ezért akarja érdekessé tenni?
Abszolút, tehát hogy azért se az történjen, amit várnak. Most csak egy ilyen kis technikai trükket mondok például, én csak a legvégén beszéltem minden diplomosztónak, mert én elköszönök a hallgatóktól, soha nem üdvözöltem őket, se a hallgatóságot. Az első két percben mindig valami váratlan történettel, felvezetéssel kezdtem, már csak azért is, hogy lássák, hogy nem az jön. Utána természetesen, hiszen nehogy azt mondják, hogy mekkora műveletlen és udvariatlan rektora van egy Budapesti Gazdasági Egyetemnek, megérkezett az a rész persze, legalábbis a köszöntés, de én Risztov Évától kezdve a YouTube-ról én sok mindenkire építettem föl diplomosztó beszédet. Volt olyan kollégám, aki kérdezte, hogy Balázs, miért nem ugyanazt a beszédet mondott, hát a hallgatók mindig változnak. Tehát egyszer nem mondtam ugyanazt a beszédet, egy évbe se. És én mondtam neki, hogy például miattatok, mert ti is ott ültök, és hogy néz neki, hogy ugyanaz bírom, csak mondani, ennyi szellemi munícióm, vagy egy év alatt, vagy egy évbe kétszer kelljéként, nem tudtam elmondani. Aztán egy nagyon kedves barátom mondta, hogy nem igazi Balázs, te azt magad miatt csinálod. Tehát az emberek a saját megítélése, hogy van ennyi szellemi kapacitásom, hogy kibírok találni megint olyat, amit én legalább annak gondolok, hogy érdekes. Elég sokat gyakorlom is otthon, mert mielőtt azt hinné valaki, hogy ez úgy... Akkor tud spontán lenni az ember, ha előtte sokat készült. Ott van egy csomó spontán történés, tudok reagálni, és szoktam is a közönségre, ezt szeretem. De ezt azért tudom megtenni, mert előtte már én azt tulajdonképp nem másodpercre egyáltalán, de nagyjából tudom, mi fog elhangozni.
Ezt egyébként nagy színészek szokták mondani, mikor mondják neki, hogy milyen jól rögtönöz, és akkor mondja, hogy persze csak az nagyon föl kell készülni, meg föl kell építeni, hogy aztán bármikor, bármi történik, arra azonnal tudjak reagálni.
Ezt azért inkább a kollégáimnak nem mondjuk, tehát nem szeretném, hogy utólag kiderülne nekik, hogy az egész egy nagy színészet volt, ez csak inkább szóvicként mondom.
De ez egy pozitív dolog, legalábbis de, nekem, igen. Mint aféle hallgatóságnak, hogy rendszeresen hallgat ilyen beszédeket, és akkor azt mondja, hogy nem akar unalmas lenni, meg érdekesnek kell lenni. De talán a téma, vagy a saját kutatási területe, vagy a saját munkája, az amúgy is olyan, hogy ebben, hát nem is tudom, hogy én kekeckedni akartam, és első körben ugye nagyon gyakorlati tantárgyakat tanít. Mondhatni, hogy ezt üzletembereknek kéne tanítani, akik bejárnak a gyárakból, vagy a különböző termelő üzemekből, és ezt elmondják.
Tanítjuk pedig, nekik is.
Igen, hát tudom, csak hogy ön mondjuk egyetemen dolgozik már nem tudom hány éve. Ehhez képest azért egészen friss, amit átad, tehát akkor gondolom ebben nagyon ott kell lenni, és ezt feltételezi is ezt a fajta felkészülést, mert hogy itt még versengeni kell azokkal a vendégelőadókkal, akik mondjuk a piacról jönnek, és persze saját történeteket előadnak, de ott össze lehet hasonlítani, hogy na és a professzor úr mit mond ahhoz képest, amit a sikeres menedzser mondott a múlt héten.
Nagyon jó, hogy kettő dologra reagálnék. Az egyik, hogy hál' Istennek pont a témából adódóan, hogy én azért vezetéssel, szervezetfejlesztéssel foglalkozom. Lassan 25-28 éve dolgozom is a tanácsadó szakmában, tehát szagoltam már közelről gyárat, vagy járok vállalatokhoz, beszélek vállalatvezetőkkel. Kell az ember hitelességéhez, hogy nem azt jelenti, hogy ő tud mindent, és neki van a legfrissebb tudása, mondjuk így, hogy ott van a szeren, valamit tud, amiről beszél. A másik, ami például az egyetemünk esetében pedig nagyon fontos, hogy nincs bennünk ebben az értelemben, bennem sem, de másokban se szakmai irigység. Mi nagyon örülünk, hogy bejönnek hozzánk, nagyon nagy intenzitással vállalatvezetők, van, aki teljes kurzust tart, és érdekesek, és elmondják az ő világuk, az ő történetüket, de azt nem gondoljuk, hogy attól mi kevesebbek lennénk, inkább azt mondom, a hallgató lesz több. Tehát erre kifejezetten törekszünk, hogy jöjjenek, csak mondják csak el, ezt egy win-winnek érzem, nem valamilyen rivalitásnak, hogy miben lennénk mi jobbak. Ő nyilván abban jobb, hiszen azt csinálja napi szinten, mi meg mondjuk ezt keretek közé rendszerbe foglaljuk, hogy ebben az iparágban ez tipikus, de, és akkor mi megmondunk három másikat.
Azért is hoztam ezt fel, mert önök, tehát a Budapesti Gazdasági Egyetem nagyon büszke arra a közösségre, amelyet ugye az alumnik adnak, és ugye erre nem csupán öreg diák találkozót, hanem most már alumni fesztivált is rendeznek, ahol a régi hallgatók megjelennek, és ugye hát őbelőlük kerülnek ki sokszor ezek a kiváló menedzserek, akik aztán bevállalják azt, hogy igenis megmutatják, elmondják az életszagú dolgokat, meg a tegnap történt dolgokat, meg a frissen a piacról jöve elmondják, hogy mire készüljenek azok a hallgatók, akik ma még a padokat koptatják. Ennek az alumni közösségnek az építése. Ez az első perctől kezdve benne volt, vagy ez mennyire köthető az ön nevéhez, vagy ez már önt fogadta, mint adottság itt a Budapesti Gazdasági Egyetemen?
Minden egyetem Magyarországon és külföldön is megpróbál természetesen kapcsolatot, sőt élő kapcsolatot fenntartani, kialakítani az ott végzettekkel. Volt természetesen a Budapesti Gazdasági Egyetemen, előtte Budapesti Gazdasági Főiskolán ennek hagyománya, de az inkább arra hasonlított, és most ez nem egy korlát, hanem csak azt mondom a valóságunkat, hogy meglehetősen idős bácsik meg nénik eljöttek évente, és mi is nagyon örültünk, hogy eljöttek, és anekdotáztak, meg mi is közösen, hogy mi minden volt itt a 60-as, 70-es években mondjuk.
Tehát nem jöttek a fiatalok?
Nem. Így röviden kéne válaszolni, hogy nem jöttek a fiatalok. És ez megint egy nagy dilemma volt, hogy miközben láttuk, hogy különösen például az Egyesült Államokban az egyetemeknek egyébként anyagi forrásként is az egyik legnagyobb támasza az az alumni gárdája. Nehéz megmozgatni azokat a 30-40-eseket, akikkel inkább tudnánk, vagy nyilván 50-esekről is nyugodtan beszélhetünk, de ugye akik még olyan nagyon aktívak, ezt nagyon nehéz volt elindítani. Most, hogy volt ugye ez az alumni fesztünk, és egy abszolút sikeres rendezvény volt, de nagyon más, mint azok az előbb említett találkozunk az idősebb idejártakkal. Tehát például egy Sziget Fesztiválra hasonló rendezvényt csináltunk, ahol különböző idézőjeles sátrak voltak, ahol mindig ilyen 20-30 perces beszélgetések, lehetett jönni-menni. De ott is az jutott eszembe a megnyitón, hogy egy kicsit úgy voltunk vele, mint az ilyen 40-es, 50-es évekbeli fekete-fehér amerikai filmekben, amikor már az összes néző tudja, hogy előbb-utóbb el fog csattanni az a csók, de még másfél óra azért van a filmből, és ugye a legvégén, mikor az első ölelés után kibontakozik a főhős nő, és mondja akkor a férfinek, hogy what took you so long? Miért kellett erre ennyit várni? És nekünk is volt egy ilyen érzésünk, hogy ők is akarták, mi is akartuk már, mint a nálunk végzettek. Különösen azért volt ránk nézve ez egy ilyen nyomós ér, hogy úgy mondjam, hogy azt végig mondtuk, és így is, vagy mi vagyunk Magyarország legnagyobb üzleti közössége. Akkor? Hát akkor meg miért nem tartunk össze, miért nem csináljuk? Úgyhogy ez most egy nagyon jó kezdés volt, azóta történt már egy-két másik lépés. Vannak alumni nagyköveteink, tehát azok, akik intenzíven vállalják nálunk végzettek, hogy ők máshol is szerepelnek a BGL nevében, vagy a hallgatóknak tartanak olyan workshopokat, vagy a külvilág felé megjelennek. Úgyhogy ez a fajta közösségünk is végre elindult, de azt hiszem, az ugyanannyira hozzátartozik a működésünkhöz, és egy egyetem, hát mondhatom azt is, hatékonyságához, végülis közgazdászok vagyunk, hogy borzasztó fontos, hogy a belső közösségünk is jó legyen, közösségként gondoljon magára, ami nagyon nem könnyű.
Hát igen, nem, hogy csak pont azon gondolkodtam, hogy ez azért elkerülhetetlen, hogy így legyen, mert ki a bánat akar visszamenni egy olyan helyre, amihez semmi köze nem volt túl azon, hogy bejárt a jegyeiért. Most ha le akarom egyszerűsíteni. Tehát én is jártam sajnos ilyen helyre. Tehát amikor az ember úgy bement, mert tudta, hogy ha nem megy be, akkor baj lesz. Na de ilyen egyszerűen ment, hogy egyszerűen kitalálták, hogy akkor mostantól legyen ez ilyen fesztivál sátoros dolog, és akkor már jöttek is a fiatalok, mert hogy ha igény volt, akkor én azt gondolnám, hogy csak a megfelelő hangra vártak, vagy azért ez gondolom egy kicsit bonyolultabb volt.
Igen, nagyon óvatosak voltunk, mert első benyomást egyszer lehet tenni, ezt ugye tudjuk. Ezt évekig készítettük elő, maga az adatbázis is, hogy kikhez szóljunk. Egyrészt azt is leválasztottuk, hogy ez nem ugyanaz a rendezvény akkor, mint amit megtartottunk azóta is, ezeket a hagyományost is.
Tehát nem lecserélték azt.
Nem cseréltük le, de az nem elegendő ahhoz, hogy aktívan együtt működjünk, és a hallgatók felé valami értéktöbletet tudjunk adni. De ez egy nagyon érdekes kérdés, amit itt a milyen a közösség, és vissza akar menni oda a volt hallgató, hogy azért olyan önkritikánk nekünk is volt, mikor meghirdettünk még régebben ilyen olyan rendezvényt, miért nem jönnek vissza? Hát mondom, mi van, ha nem érezte itt jól magát, és nem akar visszajönni, tehát nem egy alapfeltevés, hogy biztos, hogy jól érezte magát. És akkor erre, ebbe ugye beletenyerelt a COVID, amire nagyon kell majd figyelnünk, most kezd kimenni az első olyan generáció, aki telibe kapott a felső oktatásban is, meg középiskola végén is a COVID. Ők szegények honnan ismernék egymást, ha nem küzdünk érte a Teams-ről, hogy én voltam a jobb felső sarokban a kettes kocka, tehát ez azért a nagy érzelmi elköteleződést nem ad. Tehát nagyon sokat kell érte tenni, és amit egy kicsit az előbb próbáltam rá célozni, hogy maga az oktatói dolgozói gárda is lenne egy közösség, mert ezt megérzik egyébként a hallgatók, hogy egy jó közegbe járnak-e, az jelzéseket adnak az ott dolgozók, akarva-akaratlanul, és hogy a hallgatókból is, ugye a mi esetünkben 20 000 hallgatóról beszélünk, azt azért nem nehéz elképzelni, hogy ez egy elég nagy kihívás bármilyen közösségformáló tevékenységeket kezdeményezni. Ráadásul én egy vidéki egyetemnek, a Miskolc Egyetemnek vagyok az alumnia. Ott, vagy Szegeden, vagy Pécset bizonyos értelemben könnyebb földrajzilag is közösségeket kreálni, sőt organikusan évtizedek óta keletkeznek is. De itt Budapesten mi is vagyunk összesen 5 vagy 6 helyszínen. Kilép az utcára, és hopp, nincs ott többé. Tehát, hogy nincs olyan kampuszunk, amiben magától képződne ez. Tehát ez egy nehezített pálya, de szerintem jól állunk.
Most muszáj meghallgatnunk a híreket, de a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket professzor dr. Heinrich Balázzsal, a Budapesti Gazdasági Egyetem rektorával, és természetesen folytatjuk azzal, hogy hogyan lehet ezt az alumni hangulatot úgy fölpörgetni, hogy aztán ez valóban egy élő üzleti közösségé váljon. Kérem, tartsanak velünk akkor is.